19. fejezet. Száleresi nehéz aggodalmak között tölti az éjszakát. Rabtársai, kikkel tág, de alacsony terembe együvé záratott, azokhoz tartoztak, kik Bornemisza ajánlatára nem hajolva, csak az ütközet után fogadtak el, és most hitszegő vezérüket látva szemrehányásokkal, sőt, borzasztó fenyegetésekkel támadták meg a szerencsétlent. Miért veszett el a csata? Kinek köszönhetjük, hogy szabadság helyett melyért küzdény? Reán kínpad és hóhérvár, e hitszegő, ez okozta vesztünket. Össétek le, tépjétek izmokra, így kiáltának sokan. Már veszve gondolá életét, midőn egy mellette álló, a megtámadókat visszatartóztatva magát közbevetette. Ne bántsa senki vitéz vezérünket, kiállta. A hóhér parasztember, tiszteljük tulajdonát. Kereken vagy nyárson a halál jobb ízűn esik. Kár volna Száleresi ők gyelmét ettől megfosztani. Száleresi erejében megfagyott a vér. A többiek vad gúnykacajjal állták őt körül. Ugyebár, ildomos polgár uram, szólt ismét az előbbi gúnyolva. Azt hívéd, hogyha éppen a legfontosabb pillanatban elhagysz. S amíg mi a hóhérok által felkoncoltatunk, hozzájuk szegődöl, s nyugodtan nézed vesztünket, majd el fogják feledni előbbi tetteidet. Sőt, talán még jutalmat is várhatsz, mint az ebb, melynek a mészáros megvetéssel a levágott marhának beléd dobja oda. Hízni akartál a vérünkön. Nem, de! Üssétek le! Kiállta ismét nehány hang. A világért sem. Hadd nyerje méltó jutalmát, szólt ismét az előbbi. Gazemberré lettél, Száleresi uram. Mint Júdás! Elárultad a népet, melyet saját vérével téged is a gonosznak uradalmából meg akart váltani, és azt hívéd, mindjárt főispánt, vagy királyi tanácsnokot, vánt, és végre még nádort is, igen, nádort is csinálnak belőled, ugyebár? Ha-ha, s ide zártak hozzánk, hogy sorsunkon osztoz. Nem szép tréfa ez? Lovaggá fognak verni, kiállt a vadkacagással egy másik. Csak hogy a karddal majd úgy találnak, hogy fejed az ütésnél földre potyog. Reánk ugyanaz a sorsvár, Száleresi uram, gúnyolá egy harmadik. Hely, beszomorú dolog, hogy így nagyon okos polgárnak ilyen paraszt sorsra kell lejutnia. Nem, kiállta egy halaványarcú férfi, kinek ruháiról a keresztesek között elfogott fegyveres szerzetesek egyikére ismerünk. Kimeri mondani, hogy Száleresire és Reánk azon egy sorsvár. A bárdütés, melytől fejünk a vérpadra hull, minket nem esítni fog. A nép hallgatva, de résztvevő könnyekkel nézi halálunkat. Száleresi fejét a hóhér maga megvetéssel löki el lábával. Mi a nép szabadságának, ő saját gyalázatának vértanúja lesz. Ránk áldva, Reá undorral néz a jövőkor. Ki meri mondani, hogy ránk, és ez alávalóra azon egy sors vár? Igazságod van, apó, szólt ismét előbbi hangján az, ki Száleresit gúnyolni kezdé. Csak hogy Száleresi uram, a jövőkor ítéletével nemigen gondol. A rőf, melyel életén át kelmeit méregeté. Gyalázata nagyságának fölméréséhez nagyon rövid, s Kalmár nem ért egyébhez. De jó, ha eszébe juttatjuk, hogy rá s ránk csak ugyan nem azon egy sors vár. Látod? Ambruskám, mondá gúnyoló szívességgel. Te nagy, dicső ember vagy, gazdag kereskedő, pesti tanácsos, mi több, fővezér. Veled más közönséges emberek módjára nem bánhatnak. Nálad ünnepélyességre lesz szükség. Közülünk egyrészt felakasztanak, A többieknek orrát, fülét vágják le. És mert sokan vagyunk, többeket talán szabadon is bocsátanak. De te nagy ember vagy. György után egyike fővezéreinknek. Rád különös gondjuk lesz. Először is. Bizonyos lehetsz, hogy a büntetés sora Reád legutoljára kerül. A hóhér és pecérei már fáradtak lesznek. Kínzó eszközeik tele csorbákkal, mikorra téged vesznek kezeik közé. Kínzásod kétszer hosszabb ideig fog tartani, és gondolj csak, milyen kínzás! A szóló kegyetlen részletességgel sorolt el minden egyes kint, és Száleresi testén mutatta helyeket, melyeken azok alkalmaztatni fognak. Ambrusnak haja borzadott. De az iszony, melyet sápat arcán kínzói észrevevének örömüket még növelé, s midőn irgalomért esdek lett, vadkacaj volt egyetlen válaszuk. Csak midőn már elfáradtak, csak akkor hagyták a szerencsétlent pihenni, vagy jobban mondva átengedék őt, saját fölgerjedt képzelmének, mely az éhhallgatása közben még iszonyúbb képeket teremt a lelkében. Másnap Száleresi raptársaitól külön választatott, s a csonkatorony legfelsőbb emeletében sötét kamarácskába záratott. Egyes szavakból azonban, miket a tömlősztartótól s őreitől hallott, láthatta, hogy e megkülönböztetésen örülnie oka nincsen. S midőn ugyanaznap délután tömlőcének ajtaja megnyílt, és szabadság helyett lábaira láncok veredtek, tudtára adatván, hogy ez a nádor különös parancsára történik, kit a király a fogolylázadók büntetésével megbízott, eltűnt végreménye is. Nyugtalansága pillanatról pillanatra növekedett, s Farkas is, kit hozzá bocsátottak, csak azt mondhatá vigasztalásul, hogy Bornemissza ígérete teljesítésére mindent elkövet, a többi főurak és a nádor azonban szabadon bocsátását ellenzik. S ha már mindazt tudva volna Száleresi előtt, mint Bornemissza ígéretének teljesítésére tett volt, ez őt pártfogója szándékainak tisztaságáról meggyőzheté vala, de aggodalmait még inkább növelte volna. A főurak, kik a legnagyobb veszély pillanataiban olyan gyáván viselték magukat, s kik minden reményt a külföld segedelmébe helyezve Bornemissza által birathattak arra, hogy a keresztesek ellen megtámadólag lépjenek föl, most megézlelvén a győzelmet csak bosszút lihegtek. Lásd Brutus és egyéb történetíróink előadását. A keresztes tábor, mely még fenyegetőleg a Rákoson állott, őket minden engedményekre készeknek találá szétveretett. Szegedről hír érkezett, hogy Dózsa összes hatalma hasztalan ostrom után e várostól visszavonult, és a nemesség felfuvalkodva győzelmében szokott megvetéssel nézett le ismét jobbágyaira, és összes gondjai arra szirontkoztak, miként büntetheti a lázadókat legszigorúbban. Az ütközet előtt az összes tanács azt javaslotta a királynak, hogy a fegyvereiket önként lerakóknak teljes bűnfeledést ígérjen. Most, miután a győzelem nagyrészt ezen eszköz által kivívatott, a nádor és a többi főurak azon ürügy alatt, hogy Száleresinek megkegyelmezéséről nem tudósítattak előre, a belekötött szerződést érvénytelennek állították. Száleresi a lázadásnak kezdője. Ő az, ki Telegdinek és annyi más főúrnak budai házát seregeivel feldúlta. Ő volt az egyetlen egykimidőn a kereszteseknek általános bocsánat ígértetett, e királyi kegyelemből már kivétetett, és a Bornemissza neki is büntetlenséget ígért, túlhágott megbízásán, és ígérete senkit sem kötelez. Midőn Bornemissza a király nevében kiadott kegyelemlevélre hivatkozott, azt válaszolták, hogy Magyarország királya nem korláttan uralkodó, és így a nemesség elleneinek megkegyelmezése nem áll hatalmában. Sőt, a szenvedélyesebbek magát Bornemisszát támadták meg, ki mint királyi tanácsos a többieknek megegyezése nélkül Ulászlót e hibás lépésre bírta. Száleresi veszte elvala határozva, és Bornemissza fáradozásainak már csak azért sem lehetett sikere, mert véleményével egyedül állott. Bakács talán belsőképp osztozott nézeteiben, de a keresztesekkel cimboráskodásról vádoltatva helyzete úgy kívánná, hogy mindent mi rokonszemnek magyaráztathatnék kikerüljön. A király szokott gyöngeséggel sajnálta Száleresit, rosszallá a főurak bosszúvágyát. Elismeri, hogy azon esetre, ha az, kit ő kegyelmébe fogadott, büntettetnék, királyi tekintélye új csorbát fogna szenvedni, de férfias föllépése Ulászló, mint máskor, úgy most sem bírt elégséges erővel, és fohászkodva tűré el ez új megaláztatását. Így találjuk őt most is. Ulászló karszékben ül, az előtte álló asztalon írás fekszik, melynek utolsó lapján számos aláírások láthatók. A király majd ezen aláírásokra függeszti szemeit, majd a falra néz, hol szeretett nejének arcképe függ. Keble mély sóhajoktól emelkedik, arcán mondhatatlan szomorúság és kétkedés kifejezése váltja fel egymást. Míg a szoba másik oldalán székre támaszkodva az öreg Vencel áll, s urára nézve szintén felsóhajt. S mind aláírták. Bornemisszát kivéve egytől végig mindnyájan tanácsolják, és én királyi szavamat adtam. Hát mit tegyek? Így sóhajtott a király. Meg kell tartani felséget, királyi szavát, akármit mondjanak az urak, válaszolt Vencel, noha a királynak kérdése látszólag nem hozzá volt intézve. Bár tehetném, sóhajtott ismét Ulászló, de nézd csak, valamennyi tanácsosaim kivéve Bornemisszát egy véleményben vannak. Mind azt állítják, hogy Száleresi megkegyelmezése jogaimhoz nem tartozik. A felséged rájuk hallgat, ma holnap semmi se fog többé királyi jogaihoz tartozni, vágott szavába Vence indulattal. De Bakács is velük tart, szólt a király. Király jogainknak nincs buzgóbb védelmezője, és lásd, itt áll a neve a többiek előtt. És ezen írás azt mondja, hogy ha a jelen esetben a gonosztevőnek megkegyelmezünk, egész országunk vesztét idéztük elé, és Isten látja lelkünket, hogy mi ez országunknak mindig csak javát óhajtottuk. Ő eminenciája a királyi jogok buzgó védelmezője lehet, és bizonyosan tudja, miért teszi. Hívebben ragaszkodik felségethez sok másoknál, azt is megengedem. De a bíbornok még hívebben ragaszkodik önmagához, és a jelen pillanatban bizonyosan más tanácsot adott volna, ha saját érdekei által nem kényszerítették, hogy a többiekkel egy húrt pengessen. Így vélekedik főtisztelendő Hammel plebános úr is. Igen, igen. Hammel is azt mondta, hogy lelki ismeretemet sérteném, ha királyi szavamat nem teljesítem, sóhajtott a király. De mit tegyek, ha az urak mind ellenkező véleményben vannak? Ti közönséges emberek, szerencsések vagytok. Szabadon követhetitek legalább azt, amit gyóntató atyátok tanácsol. De mi, királyok? Vencel, mert urának becsülete minden egyébnél inkább szívén feküdt, s mert Bornemissza ismervén befolyását vele a dolgok állását közlötte, elkövetett mindent, hogy Ulászlót férfias föllépésre bírja, de hasztalan. A király türelemmel hallgatán végig hív szolgáját, néha szemeit ég felé emelve felsóhajtott, Néha az előtte fekvő írást vevő kezébe, az aláírások hosszú sorát nézi végig. Csak valamennyien ne írták volna alá, mondás szomorom. Mit tehetek, ha egész tanácsom ellenem fordul? Végre Bornemissza lépett a szobába. Midőn a király a legkedvesebb szolgáját meglátta, arcának szomorú kifejezése egy pillanatra földerült. De mikor szemei Bornemissza komoly tekintetével találkoztak, lesüté azokat, s arcán az előbbinél még nagyobb zavar vala észrevehető. Bizonyosan tudod már, mondá, az írásra mutatva s akadozva, tanácsosaim egyhangulag azt javasolják, hogy a magyar király adott szavát szegje meg, egészíté ki Ulászló szavait a belépő. És azért jövök, hogy megtudjam, e szemtelen kívánatra mi volt felségednek válasza. Én, mondd el király még nagyobb zavarban, hagyj magunkra, Vencel, országos dolgokról szólunk. Barátom, folytatál király, miután a komornik a szobát elhagyja. Mondd, mit tegyek. Soha nem voltam iszonyúbb helyzetben. Olvasd az irományt. Ismerem tartalmát, válaszolt az előbbi midőn a király által kezébe vett írást az asztalra visszatevé. A bíbornak közlé velem. És mit javaslasz, kérdé Ulászló szokatlan érdekkel. Bornemissza egy ideig hallgatott. Felséges uram, mondta végre s hangjában rendkívüli felindulásval a észrevető. Miután én vagyok azon szerencsétlen, ki Száleresinek felséged nevében teljes büntetlenséget ígértem, tanácsom talán részrehajlónak látszik. Ha Száleresi nem bocsáttatik szabadon, megbecstelenítve állok a világ előtt. Jó hírben töltött élet után, mint alávaló hazug fogok síromba szállani. És ez fáj. A király nyugtalanul fészkelődött székén. Bornemissza rövid hallgatás után folytatta. De ne higgye felséged, hogy ez határozza el nézeteimet. Ha felséged dicsősége, ha hazám java kívánná, készülnék ezen áldozatra is. A jó hír csak jutalma becsületességnek, és én kész volnék róla lemondani a magamat, azon meggyőződéssel vigasztalhatom, hogy a legnagyobb áldozat a trón és az ország biztosítására szükséges. De nem rólam van szó. Felséged becsülete, a királyi szónak szentsége forog itt kérdésben, s így helyzetben lehet-e kétkednünk? Ulászló felsóhajtott. Igen, felséges uram, nem Bornemissza János, a király becsülete forog kérdésben. És ez az, miért ez íven annyi fényes aláírás összegyűlt. Felséged összes tanácsa előtt kijelenté, hogy az ígéret, melyet Száleresinek tettem, saját meghagyása következtében adatott. A hitszegés nem nekem, de felségednek fog tulajdonítatni. És még egyszer mondom, ez az ok, minél fogva mindig szétágozó tanácsunkban egyszerre ennyi egyetértést találunk. De mi oka lehetne tanácsunknak, kérdé bámulva a király, nevünk megbecstelenítését kívánni? Nem voltunk-e mindig jó és kegyes fejedelmek? Nagyon is kegyes, folytatta az előbbi, csak hogy mégis fájdalom. Felséged tanácsában vannak, kik a koronát szívesen más fején látnák. Bizonyos emberek a királyi hatalom lealázását tűzték célokul, mert törpeségükben érzik, hogy a trónnak még alább kell szállania, mielőtt ők azt elfoglalhatják. És Zápolya, a király, ki közönségesen oly egykedvű és szótalan volt, valahányszor a Szepesi gróf neve említetett előtte, felriadt érzéketlenségéből. A gyöngén felpirult arc levertség helyett indulatot mutatott. De e változás, mint Ulászlónál minden elevenebb érzés csak pillanatnyi volt. Utána ököllé szorult kezet tehetetlenül lógott le ismét karszéke támaszára, és szeme visszanyeri Méla tekintetét. Zápolya koronám után vágyódik, Ha tudná, ha tudná, hogy mit kíván magának, szólt Skeblét fohász Emily. Nincs mit félni zápolyától, mondván nyugtatólag Bornemisz, amidőn észrevevi a hatást, melyet szavai a királyra tőnek. Felségednek sok hív alattvalója, zápolyának még több ellensége van. Csak a korona jogai tartassanak fenn. A király szomorúan rázta fejét. Bízzék felséged önmagában, bízzék hív jobbágyaiban, és Istenben, ki jó ügyet el nem hagy. Királyi székemről fognak letaszítani, sóhajtott Ulászló. Elkergetnek az országból, úgy is tudom, régóta csak ürügyre várnak, és ha most nem teljesítem kívánatukat, nyíltan föllépnek ellenem. Legyen, ha úgy kell lennie, mondá Bornemisz a legnagyobb lelkesedéssel. E haza szerencsétlen végzete úgy határozta, történjék inkább ez is, de történjék küzdelem után. Ki ellenei által harcban győzetik le, rab lehet, de gyáva szolgává nem alázta magát, és megvetéseit rokon szemre számíthat. A korona, melyet a nemzet felséget homlokára tett, a nemzeté, és a királyt eskü köti, hogy mi reál bízatot annak fényéből egy szikrát sem enged elraboltatni. Ulászló meghatottnak látszik, de egy perc és visszasüllyedett ismét előbbi állapotába. S mi lesz gyermekeimből, ha engem koronámtól megfosztanak, szólt, és szemei könnyekkel teltek el. És azt hiszi felséged, folytatás előbbi, mindinkább elragadtatva érzelmei által, hogy a királyi név a minden fényétől megfosztatott, érdemes a megtartása? Lajos nem a királyi nevet, de e név valóságát igényelheti, és nem fogja köszönni apjának a helyébe királyi palástjának rongyait. Trón helyett csak a legmagasabb kínpadot, és a koronában oly valamit öröklött, mi, ha hatalmat nem ad, gyalázat jelévé válik. Ulászló gyönge volt, de sohasem aludta ki a becsület végszikrái keblében annyira, hogy e szavakat eltűrte volna. Bornemissza János! Szólt fölegyenesedve székében, indulattal lángoló arccal. Feledet ki előtt szólsz? Vagy ha ismert jóságunkban bízol, tartsd eszedben, hogy ennek is megvannak határai. Menj! E rövid szavak méltósággal mondattak. Bocsánatot, kegyes uram, mondá Bornemisz a térdre borulva, a királynak kezét megragadva. A király intett, hogy keljen föl, és szokott nyájassággal kijelenté, hogy mit tanácsos a túlbuzgóságában mondott, feledni fogja. Óha e percben az egész ország láthatná, szólt Bornemisza fölkelve. Felséged arcán nemes indulat lángolt, szemei királyi tekintetet vetettek rám, s én porigalázva érzém semmiségemet. Lépjen föl felséged így ellenei előtt, és a hazamentve van. Gondoljon újlakira, csak akarnia kellett, és a leghatalmasabb jobbágy porba aláztatott a királyi szék zsámolya előtt. Mint a gyönge emberek általánosan, úgy Ulászló egész életén át legközelebbi körének befolyása alatt állott, s éppen gyöngesége bírta őt néha olyan lépésekre, amelyek természetével mint egy ellentétben valának. Azon esetek, hol a király magaviseletében rövid időszakokra több szilárdságot találunk, és Ulászló hatalmának önérzetével lép föl, ilyes idegen befolyásoknak tulajdoníthatók. A király újlaki ellen mutatott szigorúságának az volt kútfeje, ebben találjuk annak magyarázatát, hogy amíg annak királyné élt, a kormány minden tekintetben férfiasabban lépett föl. Bornemisz a szavai úgy látszott most a királyra hasonló benyomást tettek, és Ulászló határozottan kijelenti, hogy Száleresinek adott szavát Bármit mondjon is tanácsa, megszegni nem fogja. Talán hibáztunk, hogy szavunkat adtuk. Az is talán jobb volna, ha ebbeli szándékunkat összes tanácsunkkal közöljük, hogy senkinek eljárásunk ellen kifogása ne lehessen, de királyi szavunkat nem vehetjük vissza. Száleresi nem fog meghalni. Szeretném látni, ki merné csak egy hajszálát bántani, míg mi vagyunk a király, és mi neki megkegyelmeztünk. Bornemissza királynak egyes kételjeit okokkal cáfolál meg. És ám bár e kételyek beszédében időről időre visszatértek, és Ulászló nem egyszer panaszkodott az iránt, hogy összes tanácsa kezet fogott ellene, szándéka nem változott. Száleresit én vettem oltalmam alá, nincs okod őt félteni, ismétlé többször. Én vagyok a király, én Ulászló, és nem Zápolya vagy valaki más. Ez egyszer nem fogok engedni, a most nem állok ellent végkoronámhoz nyúlnak. Szegény Annám, kit Isten boldogítson, nem egyszer mondta, hogy e népet csak vaskéz vezetheti. Követni fogom tanácsát. Midőn a király éppen e föltételeiről szólt, Vencelőt félve szakítá, a nádort és a királyi tanács nagyobb részét jelentvénybe. Ulászló arcán egyszerre ismét az előbbi levertség mutatkozott. Határozatunkért jönnek, szólt visszatámaszkodva székében, csak valamennyien ne volnának egy véleményen. De ne félj, megtartom szavamat, Száleresit senki se fogja bántani. Ekkor a nádortól vezetve az országbíró, Buzlai, Palóci, a kalocsai érsek, a váci püspök, és még több főurak és egyházférfiak léptek be a szobába, mélyen meghajolva a király előtt, míg az a legnagyobb zavarban viszonzák köszöntéseiket. A nádor kérdé figyelmére méltatta-e a király tanácsának írásban beadott véleményét, és mi rá a határozata. A király akadozva válaszolá, hogy éppen ezen tárgyal foglalkozik, mire a nádor a tanácsnak ez irományban foglalt okait szóval előadva újra kéré, hogy ő felsége sürgetős tárgy iránt minél előbb határozza el magát, nehogy a büntető igazság hátramaradást szenvedjen. Mindenki hallgatott. A király az előtte fekvő irományt kezébe vette, és még egyszer végignézett az aláírásokon. Azután a nádorra függeszté szemeit, s majd ismét Bornemisszára, majd meg a kalocsai érsekre. Végre kinyilatkoztatta, hogy az egész dolgot nem tartja olyan sürgetősnek, hogy benne azonnal határozni kellene. A nádor követői által pártoltatva ellenzi a király enézetét. Az ország állapota ennyi büntetnek szigorú, és rögtöni megbosszulását kívánja. Csak így remélhető, hogy a jobbágyoknak még eddig nyugodtan maradt része a lázadásban részvéttől visszaijesztethetik. Ulászló határozatlansága e beszédek között mindinkább növekedett. A nádor szavainál fölvett szokása szerint néha helybehagyólag hajtogatta fejét, és valahányszor szemei Bornemissza szomorú tekintetével találkoztak, ismét szilárd föllépésre határozá el magát, de csak addig, míg valamely tanácsosának merész szavaira szokott félénksége ragadá meg lelkét. Én a pesti keresztesek vezérét kegyelmembe fogadtam, szólt végre, miután újra is mindig szenvedélyesebben sürgették válaszát, királyi szavamat nem szeghetem meg. Ki a gyönge, remegő hangot hallá, melyel e szavak mondattak, nem csodálkozhatott a bátorságon, melyel Bornemisszát kivéve minden jelenlevők a királyt most megtámadták. Ha maga a király a legnagyobb gonosztevőknek pártját fogja, az államnak veszni kell, szólt az egyik. A nemesség, mely felségedet királyi polcra emelte, nem érdemli, hogy nyilvános ellenségeit kegyelmébe fogadja. Ha a nemességgel így bánnak, az országnak veszni kell, s vele mégpedig előtte veszni a királyi hatalomnak. Mert ha nemesség itt, a budai palotában nem talál pártfogást, máshol kell azt keresnie.
Mielőtt ezek és egyéb hasonló panaszok mondattak, Ulászló a legnagyobb zavarban ült székén. Néma könyörgő tekintetét majd az egyik, majd a másik szólóra vetve, inkább hasonló egy vádlotthoz, ki bírái előtt áll, mint királyhoz, ki jobbágyai között látja magát.
Felséges uram, ez nem lehet, szólt végre szokott éles hangján a nádor. Hív tanácsa nem tűrheti, hogy felséget saját nyugalmát, hogy fiának koronáját és az egész ország békességét ekként veszélyeztesse. A nemesség a lázadás elnyomására már is vérét ontotta. Vitéz fegyvereinek köszönhető, hogy a pártütő csoport e város falaitól elűzetett, és akik elfogadtak, most tömlöceinkben várják méltó büntetésüket.
Az ország alsó részeiben Bátori és Zápolya ismét csak a nemesség segedelmével fogják az ország nyugalmát helyreállítani, és a nemesség ennyi szolgálatokért legalább igazságot követelhet királyától. Házaink feltúladtak, barátaink és rokonaink kínos halállal végeztettek ki. Birtokunk a lázadók prédája lett. Mi vérért vért, gonosz tettekért szigorú büntetést kívánunk. S ha nemesség látja, hogy erre nem számíthat, ha az alávaló ki a lázadást itt felséget szemelátára megkezdé, ki annyi felszólításnak és intésnek nem engedve a rákosan táborozó pártütők vezetője volt, büntetlenül marad, ha gonosz tetteire büszkén, szabadon élvezheti zsákmányait, senki sem állhat jót a következésekért. Ulászló semminek sem állhatott ellent, kevésbé, mint a szenvedélyességnek. Ezáltal gyakorolt rá néha nagy befolyást a nádor, akit különben nem szeretett. Bármennyire meggyőződve saját nézetei helyességéről, az ellenvélemény indulattal terjesztetett elébe, a király, hogy sem vitatkozásba ereszkedjék, inkább mindent elfogadott. És most is, míg Perényi szólt, a legnagyobb nyugtalansággal mozogva székén végre azon megjegyzéssel szakítá félbe a mindig szenvedélyesebben szólót, hogy ő sohasem mondá, hogy a pesti keresztesek vezérét szabadon fogja bocsátani. Midőn e szavakat kimondva szemei bornemisszára estek, e férfi komoly, majdnem feddő tekintetével találkoztak. Ulászló még inkább megzavarodott. Ne félj, mondá ez utóbbihoz fordulva, Száleresinek nem lesz bántása. Nem fogjuk szabadon bocsátani őt, de életét kegyelmen biztosítja. A nádor fölingerülten bosszús tekintetet vetett bornemisszára, és megjegyzi, hogy ki ő felségének ilyen tanácsot adott. Nehéz feleletterhet vállalt magára. S a király, ki mindenáron csak jelen kellemetlen helyzetéből akart szabadulni, alig érte volna el a kívánatát, mint hogy a szinte indulatos bornemissza felelni készült, ha Zalkán, a váci püspök a vészt sejdítve ildamossága által azt ki nem kerüli. Ő felsége e szerint hív tanácsosainak véleményére adandó válaszát, mint mindjárt előre kijelenté, Száleresére nézve fel akarja függeszteni, mondta a püspök alázatosan, a többi gonosztevők azonnal a büntető igazságnak adatnak át. A pesti vezér az alatt a csonka toronyban fogva marad. Mire nézve ő felségenek bölcs határozatát kétségen kívül azon nézett vezérlé, hogy a fő gonosztevő elítélése sokkal célszerűbben akkorra halasztatik, ha majd Dózsa és a többi vezetők is a büntető igazság kezeibe kerülnek. Noha a fortélyos püspöknek e szavai a király előbbi föltételével majdnem ellenkezőt foglaltak magukban, ez mindazáltal e szavakra helybehagyólag hajtogatá fejét. S miután még a nádor kijelenté, hogy ő felségének határozatát ő részéről helyben nem hagyhatja ugyan, de szokott tiszteleténél fogva, melyel a király akarata iránt viseltetik, azt nem ellenzi, Perényi és a tanácsosok visszavonultak. A szobában csak ketten maradtak, a király és Bornemissza. Hallgatva mind a ketten. Amaz, mintha a hív tanácsosa tekintetét akarná kerülni, szemeit kezével takarva támaszkodott vissza székén. Bornemissza lelkét fájdalom és sajnálkozás tölti el. Nyugodt lehetsz, mondá végre ulászló biztató hangon. Száleresének nem lesz bántalma, csak fogva tartjuk őt. Egész tanácsunkkal szemközt nem tehettünk egyebet. Láttad, hogy mind dühöngtek. Én nem Száleresit sajnálom, szólt a másik fájdalmasan. Ne is tedd! Mi kegyelmet ígértünk neki, és meg fogjuk tartani szavunkat, mondá király. Szabadságától fosztottuk meg. Ki szabad e világon? Nem felséges uram, szólt az előbbi elragadva érzeményeitől. Nem Száleresit, nem magamat, nem az egyes sajnálom én. De sajnálom felségedet, sajnálom a nemzetet. Úgy látszik, eljött az idő, melyben e nép, mint az agg test, gyöngeség által fog veszni. Bornemissza szemében könnyek ragyogtak. A király meghajtva nyújtá felé remegő kezét. Én nem tehetek róla. Bornemissza szenvedélyesen megragadta kezét. Legyen nyugodt, felséged, mondá. Ha összes tanácsa összeesküdött a királyi becsület megrontására, vannak, kik készek érte feláldozni életüket. Száleresi, kinek a király kegyelmet ígért, meg fog mentetni. Amíg Bornemissza él, a királyi szó becsületben fog tartatni az országban. Bornemissza sietve távozott. A király hallgatva nézett utána, és mély gondolatokba merült. Miért kellett királynak születnem, mondá végre felsóhajtva. Midőn Vencel a szobába jött, urát sírva találta. Eszébe jutott-e a szolgának, hogy a korona terhe az, mi szemeiből a könnyeket facsarta.